más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A magyar társadalom jelenleg úgy tűnik, többségében konzervatívnak mondható, hogyha idézhetek egy mérésből, 56%-a konzervatívnak mondható, egy olyan felmérés alapján, amit a Tárki készített, és amit tavaly ősszel ismerhettünk meg ennek az eredményeit. Ez egy értékrendkutatás volt, ahol arra voltak kíváncsi, hogy a különböző társadalmi csoportok hogyan viszonyulnak azokhoz a klasszikus értékekhez és kérdésekhez, hogy demokrácia, választás, szabadság és hasonlók, és ebből felállítottak egy elég érdekes skálát, amiről érdemes lenne beszélni. De akkor még idéznék valakitől, aki már szintén itt lesz velünk, aki azt írja, hogy nem hittem volna, hogy az osztályharcos proletár diktatúrás hazugság után, amelyel az én nemzedékemet etették ünnepi beszédben, filmen és tankönyvek lapjain, a mostani nemzedék számára készült tantervek, politikai szónoklatok, hazafias és kegyes tartalmú filmek vagy musicalek visszatérnek az egyel korábbi keltezésű keresztény nemzeti gicsparádé leporolt ócskaságaihoz. Vajon ez is a konzervativizmushoz tartozik, vagy pedig inkább a fundamentalizmushoz? Erről is szó lesz a mai műsorban.
Más részről. Az első vendég.
Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt volt. Ugyan tavaly ősszel jelent meg az értékkutatás, de ez egy 22-es felmérés volt, ugye, de beszéltünk róla, mielőtt a stúdióba bejöttünk, hogy lényegében nem nagyon változhatott meg ez a dolog.
Hát az a helyzet, hogy azok az értékek, amik az embereknek az alapbeállítottságát mutatják, és ezeknek az eloszlása azért nem változik egyik napról a másikra. Az lehet, hogy az változik, hogy az ízlésük vagy az éppen aktuális pártpreferenciáik azok milyenek, kit látnak hatékonyabbnak, és kit látnak kevésbé hatékonynak a politikai rendszerben. De azért az, hogy mit gondolnak jóról, rosszról, igazságról, hazugságról, környezetről, növekedésről, egyházról, szekularizációról, ez nem változik egyik évről a másikra.
Akkor valószínűleg az is maradt a 22-es állapotok szerint, hogy szám szerint is legkevesebben azok az úgynevezett, mondjuk liberálisok, vagy szabadelvűek vannak, akik a piacgazdaságban hisznek, akik piacpártiak alapvetően, a versenyben hisznek, és kevésbé a mindenható államban?
Én azt gondolom, hogy ez egy régi problémája a magyar fejlődésnek. Tehát az a szegmens, aki egyszerre liberális és piacpárti, az mindig kisebbségben volt tulajdonképpen Magyarországon. A rendszerváltás előtt is, a rendszerváltás folyamatában is, és azóta is. Ennek megfelelően azok a, tehát tulajdonképpen a reprezentációjuk is hiányos volt. Tehát én rendszeresen töltöttem ki ilyen politikai iránytűket, és mindig azt találtam, hogy abban a szegmensben, ahol mondjuk én magamat elhelyezem, hogy soha nem volt. Igazából mindig kevesen voltak, és a pártok is nagyon kevesen voltak. Na most ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy ez mitől van.
Igen.
Erről esetleg érdemes
beszélni. Érdemes lenne beszélni arról, mert hogyha, jó, ugye, ha kisebbségesben is van mondjuk a piacpárti, szabadságpárti, és a fejlődésben és a modernizációban gondolkodó társadalmi csoport, de domináns tud lenni. Attól még ma meghatározza a közbeszédet, attól még jelen tud lenni a gondolataival, és hatással van a többségre, amik lehet, hogy egyébként konzervatívabb, de akkor úgy gondolja, hogy őket érdemes követni. Ez is egy
perió. Arra gondol, hogy az eliteknek lehet, hogy mások a preferenciái, igen, mint a választóközönségnek. Ilyen van, és ezek el is tudnak szakadni egymástól időlegesen, de azért a többség az megtalálja azokat a reprezentánsokat, akik az valójában az ő véleményét képviseli.
Most egy kicsit konkrétabban gondolkodva ezen a dolgon, valószínűleg, hogy az Orbán féle csapat jól ráérzett arra, hogy a rendszerváltást követően, már bő 20 év után, az hagyományos balra tolódásnak az időszaka megszűnt, és fogékony a társadalom többsége a konzervatív, a régi nemzeti értékeket felhozó politikára, ideológiára? Mert ott 2000 körül ilyen változást önök is mértek.
Igen, én azt gondolom, hogy ugye a magyar rendszerváltásnak van néhány olyan sajátossága, amiből ez levezethető, szerintem. Nekünk ez a kutatás nem az Orbán kormánynak a, igen, genealógiájáról szólt, hanem a magyar lakosságnak az értékszerkezetéről, de azt gondolom, hogy nekünk annyiban speciális volt a rendszerváltásunk, több speciális eleme is volt, de az egyik az az volt, hogy akkor, amikor az átmenet történt, akkor rendkívül nagy létszámú, hát ilyen inaktív réteg jött létre, akit a munkaerőpiacról kitolt a rendszerváltás és a privatizáció. Ennek a nagy létszámú rétegnek a megszólítása az azokkal a fajta hagyományos konzervatív értékekkel, ez a fehérkesztyűs öreguraknak a konzervatív értékeivel nem volt lehetséges. Ezek a rétegek, ezek hagyományosan baloldali szavazók voltak, igen, és azért alapvetően ők döntötték el, tehát ott egy elég nagy tömeg volt, ők döntötték el a választásokat. És nyilvánvaló, hogy az 2002-ben az világossá vált, hogy ezeknek a rétegeknek a megnyerés az kulcskérdés a politikában, és hát valószínűleg ezt ismerte föl az akkori Fidesz, hogy valahogyan őket meg kell gyerni. Na most ehhez azért az a dolog is hozzájárult, hogy történt egy olyan fejlemény Magyarországon, ami nem egy magyar fejlemény, hanem a sok helyütt másutt Európában is előfordult, hogy a baloldal az elkezdett ilyen globális tematikákban gondolkodni. Az ő témái azok elkezdtek a nemzethatárokon túlmutató, a globális kapitalizmussal, a klímaváltozással, az emberi jogok nemzetközi érvényesülés, mindenféle ilyen globális témákkal elkezdtek foglalkozni, és valahogy elfeledkeztek erről a szavazótáborról, hogy ezt a szavazótábort őnekik meg kellene kapniuk, és a jobb oldal pedig belefogott azokba a taktikai, politikai játszmákba, amikkel el tudta őket érni. Ugye Magyarországon ezek voltak az ilyen petíciók, amikből aztán kinőttek ezek a nemzeti konzultációk, tehát azok a tevékenységformák, amikkel elérték a peremen élőket, a rászorulókat, és akkor egy idő múlva, hát az kiderült, hogy nem kell ahhoz feltétlenül az igazságos társadalom eszméjével házalni, hogy megszerezzék ezeket a rétegeket, elég valamilyen fajta közösséget, valamilyen fajta nemzeti hovatartozást ígérni nekik, és ez elég volt ahhoz, hogy elcsenjék, ha úgy tetszik, ezeket a tömegeket a baloldaltól.
Te a baloldal elhagyta.
Bocsánat, van még egy harmadik dolog, és ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ez volt az az időszak, amikor Magyarország mondjuk, hát ugye korábban kicsekkolt a keleti blokkból, és akkor ekkor történt meg a különböző nagy nyugati, atlanti, meg európai szervezetekhez történő csatlakozás, igen, ugye a NATO-hoz a 90-es évek közepén, és aztán az Európai Unióhoz, ami egy általános globalizációs folyamattal és egy globalizációs hovatartozással járt, és ez nyilvánvaló, hogy ennek voltak örülő emberek, akik sokan ettől lelkesek, ahogy lelkesek voltak, és nagyon sokan voltak, akiknek ez bizonytalanságot hozott, tehát elvesztettek olyan támasztékokat, amikre szükség volt, és akkor ez ekkor jól jött az a fajta megközelítés, amit a mostani kormánypártok akkor követtek. Tehát én inkább, hogy mivel a kérdés ebből indult, igen, ki, de én hangsúlyoznám, hogy nekünk ez a kutatásunk tényleg nem pártpolitikáról szólt, de azt gondolom, hogy ez így levezethető, hogy végül is aztán mitől lett ennyire sikeres.
Azt is mondhatom, hogy a baloldal racionális politikai irányolat követve a globális piacban, a világban gondolkodik, míg a jobb oldal ráérez arra, hogy ez az emberekben bizonytalanságot szül, és áttér az érzelmi politizálásra.
Hát tulajdonképpen azért nem csak a jobb oldalt ért át az érzelmi politizálásra, tehát az a fajta identitáspolitika, ami uralkodóvá vált nem csak Magyarországon, hanem a világban sok helyen, az azért a bal oldalt is, meg a jobb oldalt is jellemzi az utóbbi időkben. Tehát mondjuk azért az amerikai woke mozgalmak azért ebbe a sorba sorol, meg a Make America Great Again, ennek is van egy ilyen tartalma. Tehát én azt gondolom, hogy megint valami korszellemmel állunk szemben.
Van egy fontos megállapítás, ez megint csak nem biztos, hogy csak Magyarországra érvényes, de minket érint, és nagyon fontos, hogy az állampolgárok jóval több, mint fele lemondaná a politikai szabadság jogainak egy részéről a nagyobb biztonság, a nagyobb egzisztenciális biztonság érdekében.
Igen. Hát ez az egyik kiinduló pontunk volt akkor, amikor amikor terveztük ezt a kutatást, volt az EBRD-nek valamikor a 2000-es évek közepén egy vizsgálata, ahol ezt a kérdést feltették, és akkor ottan tulajdonképpen sokkoló volt, hogy ezt láttuk, hogy az embereket arról kérdezik, hogy mit szeretnének egy erős gazdasági növekedést, akkor is, hogyha ez esetleg a szabadságjogok korlátozásával jár, vagy egy szabad országot, még akkor is, hogyha nem nő annyira, akkor elég sokan választották az előbbi opciót. Ez egyébként, ez is egy olyan kérdés, ami egy jelentős kérdés a mai politikában. Hát ugye Kína példája ezt a kérdést ugye fölveti, hogy hát Kína egy jó darabig ugye dübörgött meg erős pozíciókra tett szert a világban, miközben hát egy diktatúra, nem egy demokratikus ország, és az emberek főleg azokban az országokban, akikben nagyon erős a felzárkózási kényszer, szeretnének egyről a kettőre jutni, oda tartozni a gazdagabbakhoz, azok között előfordul ez, hogy azt mondják, hogy jó, akkor most inkább engedjünk a szabadságból, és hát ez sajnos, ez elég sok, hát most nem tudom megmondani, sajnos vagy nem sajnos, az tény, hogy sokan vannak ilyenek Magyarországon.
Ez azt jelenti, hogy az a fogalom, amit bevezetnek, vagy amit alkalmaznak arra, hogy a vezérdemokrácia támogatottsága erre is, hogy tulajdonképpen demokratikus alapok, intézményrendszerek léte megnyugtatja az embereket, hogy nagyjából úgy Magyarországon is rendben vagyunk, hiszen minden van, az egy más kérdés, hogy működik a ügyészség, hogy működik az alkotmánybíróság, stb. De minden van, ami a kirakatban kell a demokrácia, de hagyjanak békén engem a demokrácia különböző eszméivel, akkor, amikor szeretnék jobban élni, és nem jutok 5-ről 6-ra.
Igen,
ez egy borzasztó egyszerű és nagyon primitív dolog, hogyha a politika ezt meglovagolja.
Igen, hát ugye, amikor az ember azt kérdezi, hogy ön szereti a demokráciát, mindenki ezt mondja, hogy
persze, igen. Az, mondja,
az a kérdés, vagy szeretné-e, hogy az legyen, az mindenki azt szeretné. Tehát ebben nincs eltérés a népességben. De amikor azt megkérdezzük, hogy igen ám, de annak az árán is, hogy mondjuk kisebb a növekedés, vagy ha azt kérdezzük, hogy inkább azt szeretnék, hogy különböző demokratikus procedúrák révén dőljenek el dolgok, vagy mondjuk döntsék el a szakértők, vagy döntse el az erős vezető, akkor hát azért akkor megoszlanak a vélemények, és akkor találtunk mindegyikre példát Magyarországon. Most én ezt nem annyira a vezérdemokráciához kötném, hanem amikor a növekedés érdekében feladjuk ezt az előbb említett témakört, amikor a növekedés érdekében feladjuk a demokratikus elköteleződéseinket. A vezérdemokrácia az azért gondolom, hogy egy picit más, mert ugye van egy olyan elképzelés, amelyik azt mondja, hogy a közös ügyeinket jobb, hogyha különféle procedúrák révén döntjük el. Tehát vannak fékek és ellensúlyok, vannak bizonyos szakosodott intézmények, amik azért vannak, hogy nem tudom, hogy felügyeljék a versenyt, vannak más intézmények, akiknek az a felelőssége, hogy ne legyen magas az infláció, nem tudom én, és akkor úgy képzeljük, hogy ezeknek az összjátéka határozza aztán azt meg, hogy a gazdaságban milyen prosperitás lesz. Vannak olyanok, akik viszont azt mondják, hogy hát igen, de hát ez egy sok-sok pepecseléssel jár, igazából ezek nem csak előre mutatnak, hanem keresztbe is tudnak tenni egymásnak, és sokkal jobb, hogyha van egy igazából a dolgokat ismerő, az irányt jól tudó és a többieket vezető személyiség. És hát ennek is van Magyarországon támogatottsága. Hozzátenném, én ezt nem kötöm a konzervatívokhoz. Tehát abban az értékvizsgálatban, amit mi csináltunk, abban a koordinátorrendszerben ez nem csak ott található meg, ahol egyébként a konzervatív értékű emberek vannak.
De akkor ez is a bizonytalanságból adódhat. Tehát abból a félelemből, hogy nem igazán látom a jövőt egzisztenciálisan biztosítottnak, félek a migránsoktól, sorolhatnám tovább, tehát ez mind rengeteg bizonytalansági faktor van, így aztán politikai beállítódástól függetlenül könnyű azt elérni, hogy azt meg, hogy igen, intézze ezt egy erős vezető, és akkor vegye le a vállamról legalább ezeket a gondokat.
Hát igen, meg hát abból, hogy hát Magyarországon azért az olyan fajta berendezkedésnek, ahol a procedúrák uralják a közpolitikát, azért olyan mély gyökerei nincsenek. Uh-huh. Tehát vagy volt valami jó királyunk, vagy volt valami jó vezetőnk, vagy olyan vezetőnk, akiről azt hittük, hogy jó vezető. Ráadásul a világban is azért lehetett látni olyan időszakokat, nem tudom, mint Franciaországban ott volt De Gaulle, tehát voltak különböző más példák, amelyek azt mondták, hogy hát lehet, hogy éppen az kell. De még egyszer mondom, én ezt nem feltétlenül kötöm a konzervatív liberális mezőben csak a konzervatívokhoz. Tehát ilyenfajta, ez a fajta erős vezetőhöz való kötődés, ez a liberális mezőben is előfordul.
Még egy dolgot szeretnék tisztázni, hogy az ön segítségével, hogy nagyon bizonytalanná váltak ezek a jobb baloldali politikai fogalmi rendszerek, hogy ki hova tartozik, mi az, hogy baloldal. A szociális érzékenység meghatározta, de az kevés, ezek mind feloldódtak. Hogy a konzervatív az jobboldali?
Hát én ezt nem tudom megmondani, körül akkora olyan, de azt hiszem, hogy ez egy olyan mértékű ilyen, hát részben filozófiai, részben pedig hát egy ilyen ideológiai, meg napi politikai kérdés. Most ugye a napi politikában ez, hogy baloldal, jobboldal, ezek hívószavak. Tehát ezek olyan hívószavak, hogy az, aki több szavazót szeretne, és szembe szeretne szállni a kormánnyal, akkor az baloldalinak mondja inkább magát. Az, aki meg a kormánypárton van, az a baloldali citokszónak kezelés jobboldalinak. Nézze, hát azt hiszem, hogy a régi vágású konzervatívok azok viszonyognak ettől a fajta jobboldaliságtól, amit most látunk, mert Magyarországon is, meg hát ugye Amerikában a Trump jelenség mutatja, hogy a jobboldalhoz, vagy a konzervativizmushoz kapcsolódott egyfajta radikalizmus, ami egy új jelenség, hogy mondjuk 20-25 éve kezdett el megjelenni és dominánssá válni, és hát nyilván ettől a fajta radikális jobboldaliságtól az igazi konzervatívok mondjuk úgy hát viszonyognak, mert most én anélkül, hogy hát ilyen filozófiai fejtegetésekből belemennék, én mindig úgy definiálom a konzervativizmust, vagy a tradicionalizmust, hogy ők, a tradicionalisták és a konzervatívok azok azt mondják, hogy azt kell megváltoztatni, ami nem működik. Ami működik, azzal nem kell sokat babrálni, az úgy pont jó. Ezzel szemben a baloldaliak azok azt mondják, hogy van egy elképzelésük valamiről, amiről azt gondolják, hogy igazságos, tehát van egy ilyen ideájuk arról, hogy igaz, ahhoz mérik a valóságot, és mindent ahhoz szeretnének igazítani. Ezért aztán a konzervatív az, annak sokkal kevesebb eszköze van arra, meg szándéka is kevesebb van arra, hogy megváltoztassa a világot, mert ami működik, az jó, az úgy, ahogy van. És azért ilyen értelemben a radikalizmus tekintetében van egy hagyományos különbsége két irányzat között, ami az utóbbi időben eltűnőben van, mert a jobb oldalon is megjelent a radikalizmus, a konzervatív pártokban is elkezdődött az, mert rájöttek arra, hogy ezekben a tömegdemokráciákban ezzel a fajta hát öreg uras attitűddel hát nem lehet elég szavazót szerezni, tehát össze kellett szedniük magukat olyan értelemben, hogy a politikai stratégiájukat is meg kellett változtatni.
Igen. A magyar politika történet legutolsó egy-két évtizedének a tanulságai közé tartozik az, hogy ezek a fogalmak is nagyon feloldódtak. Gondoljunk arra, hogy a baloldali kormányzás idején közgazdászok elemezték a baloldali működést, és azt mondták, hogy echte, igazi, virtigli, jobboldali gazdaságpolitikát műveltek, míg a nagyon konzervatív Orbán kormányra sokszor azt mondják, hogy ők is igen keményen, bizonyos területeken abszolút liberális politikát követnek, amit egyébként meg szitokszónak használnak, úgyhogy menjünk egy kicsit tovább azon, hogy mennyire a formák és mennyire a tartalom határozza meg a politikai hovatartozást.
Más részről. A második vendég.
Lányi András, író, filozófus. Szervusz András, tőled idéztem az elején, amikor azt mondtad, hogy nemzeti gicsparádé leporult ócskaságaihoz hasonlítottad azt a típusú jobboldaliságot, konzervativizmust, ami mára itt a Fidesz alatt kialakult, ezért idéztem.
Igen, nem konzervativizmus.
Nem.
Kikérem a konzervatívok
nevében. Bocsánat, egy konzervatívnak hogy mondhatok ilyet, igen. A jobboldaliságnak a díszleteiről írtad, vagy legalábbis tetted ezt a megjegyzést. Hallottad, hogy Tóth István Györgyel, a tárti vezérigazgatójával beszéltünk erről a legújabb felmérésről, hogy hogyan tagozódik a magyar társadalom. A te publikációid közül Menekülés a győztesek táborából gyűjtő címmel jelent meg, ezeket többnyire újságcikkek gy gyűjteménye.
Nem csak újságcikkök, de komolyabb tanulmányok vannak benne az újságcikkek mellett.
Én azokat olvasgatva, tehát bőven érintetted ezt a témát, tehát hogy te hogyan látod ezt a típusú szegregációt, ami itt a társadalomban kialakult, és amiről azt mondtuk, itt az előbb beszéltünk, hogy határozottan látni, hogy 30 évvel a rendszerváltás után és 2000 után a magyar társadalom úgymond nagyobb része konzervatív értékrendűvé vált, mondod, hogy nem tudom, mire mondod.
Azért, mert én tudom, hogy a szociológiában ezt a biztonság és hagyományközpontú értékrendet nevezik konzervatívnak, a politikai filozófiában nem. Tehát ott többféle konzervatív van, létezik ez a fundamentalista, tradicionalista, de hát a modern, mondjuk angolszász konzervatív, az azért nem így működik, hanem inkább nevezném konzervatívnak a modernizációval kapcsolatos, és a modernizáció értékevel kapcsolatos óvatos szkepticizmus, ami inkább javít, mint lerombol. A konzervatív az a meggyőződés, hogy szót érteni egy közösségnek csak valamilyen hagyomány talaján lehet. Szóval ezek a modern konzervatív értékek, ezek nem okvetlenül, sőt messze nem, ezt a tekintélyelvű, biztonságközpontú értékválasztást jelentik. Úgyhogy muszáj ebbe különbséget tenni, éppen azért, hogy megértsük azt, hogy kik azok, akik ma, és már jó ideje Magyarországon egy úgynevezett jobboldali pártra, de semmiképpen sem konzervatív pártra, hanem a konzervatív értékeket lábaltipró pártra szavaznak, akkor őket megtévesztő volna konzervatívnak nevezni. Ráadásul, ha még egy kicsit magamnál tarthatom a szót, ráadásul én úgy gondolom, hogy ezek az értékszociológiai vizsgálatok nem egyértelműen árulják el azt, hogy én a párt preferenciákat, én úgy gondolom egész egyszerűen, primitíven, hogy azoknak az embereknek, akik a Fidesz szavazó táborát alkotják, azoknak egy jelentős része olyan információ hiányban szenved, és hát egyáltalán nem szenved, tehát akiket el sem ér azok a dilemmák, politikai vitakérdések, amelyekben választunk, hanem az abszolút uralkodó, számukra abszolút túlsúlyos média felület vagy kommunikáció, ami ömlik rájuk, annak az ellenállásmentes átvétele. Ez egy része a szavazótábornak, akiknek nincs politikai meggyőződése, néhány hívószó jut el hozzájuk, és ennek megfelelően szavaznak, és ezek a mindenkori uralkodó többségnek nem véletlenül egy szerves részét alkotják. Akkor van egy másik, egy olyan rész, akik családilag több nemzedék óta mindig, már amióta választhatnak persze, azóta mindig a létező leginkább jobboldali pártra szavaznak, a MIÉP-nek és a Kisgazdapártnak az együttes szavazótáborak ugye megközelíti a 20%-ot. Ezek ma egyértelműen Fidesz szavazók, néhány extremista külön szavaz a Fidesztől. A Fidesz gondoskodik arról, hogy mindig legyen egy nála jobbra álló párt, de pontosan tudja az, hogy megbízhatóan ezt a családilag jobboldali szavazó, ez a fajta jobboldaliság, ez nem jelent egyebet, mint hogy az én szüleim, nagyszüleim többet szenvedtek a baloldali rendszerek alatt, mint a jobboldali rendszerek alatt.
És ez nem elég? Ahhoz, hogy valaki meggyőződéses jobboldali legyen, meggyőződésesen konzervatív legyen, bizonyos nemzeti értékekhez ragaszkodjon.
Tehát nem okvetlenül a nemzeti értékekhez, a saját sérelmeihez, félelmeihez és néhány előítélethez, ugyanez megvan a baloldalon is természetesen. És akkor még nem beszéltünk azokról, és még ez sem igazán értékválasztás kérdése, azokról a szavazókról, akik úgy vették észre, hogy ők a 2010-es években jobban éltek, jobban jártak, mint az előző évtizedekben. Mert azt ne felejtsük el, hogy, és ezt nagyon fontosnak tartom, tehát amióta Fidesz kormányoz, egy nem szokásos formájú vagyonfelélés zajlik, az uniós fejlesztési forrásokat, amelyből Kelet-Európa egy része felzárkózott, ezt mi egész egyszerűen elloptuk, odaadtuk a hűbéreseinknek, és ebből bőven juttattak azoknak, akik beálltak ebbe az új párthűbéri rendszerbe, lehetett keresni a 10-es évek Magyarországán szépen, szebben, mint az előző évtizedekben, és ez nem értékválasztás kérdése, azt mondja, hogy őt ez motiválja, hogy most jobban él, vagy biztonságban érzi magát. Tehát csak színezve mindazt, amit nagyon igaz dolgokat elmondtál, ezek a nem érték, nem igazán politikai meggyőződéshez kapcsolódó, nem igazán értékalapú szempontok, ezek legalább olyan fontosak, mint a politikai ideológiák közötti választás.
Hát nagyon sok mindent mondtál, úgyhogy megpróbáljuk egy kevésbé, vagy most egy jövök?
Igen, okay. Persze, hogy várjuk a választ.
Nyilvánvaló, hogy amik az ember anekdotikusan nagyon sok példát talál arra, hogy ki miért szavaz akár a konzervatívokra, akár a nem konzervatívokra. Nekünk ezzel a kutatással, amit a Polgár Alapítvánnyal csináltunk, az volt alapvetően a célunk, vagy az ő felkérésükre, az volt alapvetően a célunk, hogy az értékeknek, az attitűdöknek, a beállítottságnak az alapvető struktúráját tárjuk fel, és azt nézzük meg, hogy egy hát igazságosnak tekinthető társadalompolitikának mekkora a kereslete, vagy milyen típusú kereslete van, és akkor ez motivált bennünket. Amit arról mondtál, hogy hát vannak ilyen családon áttörökített, családi viszonyok által, én azt gondolom, hogy ez igen, ez biztos, hogy így van, viszont én ezt nem merném kötni az adott politikai pártokhoz. Mondok egy példát, hát a 90-es évek elejének egy érdekes jelen volt, amikor hirtelen megnőtt az SZDSZ, és az SZDSZ és a MIÉP szavazótábora között volt egy határozott átjárás, ami nem azért volt, mert az általános politikai értékekben egyetértettek volna ezek a pártoknak az elitjei, hát nagyon nem értettek egyet egy csomó dologban, hanem összehozta őket akkor a radikalizmus, mert hogy nagyon radikális volt az SZDSZ, és az összes, aztán akiket akkor összegyűjtöttek 89-90-ben, azok után átmentek a MIÉP-hez, mert aztán már nem látták elég radikálisnak azt a pártot, aki őket képviselte. Tehát én igazából a pártokhoz nem olyan nagyon kötném ezt a dolgot, mert az alapvető beállítottságok azok, amik megszabják az embereket. Most amit a 90-es, vagy a 2000-es évek és a 2010-es, az szerintem is egy nagyon fontos dolog, hogy az unióhoz való csatlakozás az sok mindent megváltoztatott. Én ezt egy másik keretbe helyezném. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha hirtelen valami nagyon nagy forrást, mint amikor egy afrikai országban találnak olajat valahol, aztán az elitek utána ezen összevesznek. Ez egy kicsit az, ami nálunk a 2000-es években zajlott, azt az jelentős részben a forrásokhoz való hozzáférésért folytatott harcnak tekinteném, és hát azok az emberek, akik 2010-ben szavaztak erre a kormányra, azok még nem a 2010 utáni nyereségek miatt szavaztak rá. Hát akkor létrejött már a kétharmad. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy a 2010 utáni osztogatás okozta a 2010-es választásokat, mert az időben megelőzte.
De bocsánat, mi nem a 2010-es választásról beszélünk. A 2010-es választáson elsőprő többséggel elzavarta a nép az odáig kormányzó MSZP, SZDSZ és aztán már csak MSZP is elített, miután rettenetesen rosszul járt, és sok mindenben csalódott, és semmit nem érzett megoldottnak abból, amit a rendszerváltozás után reméltek. És ez a kiábrándulás hozott be egy akárkit, tehát azt a pártot, aki odáig nem kormányzott. Ennyi ez hát a 2010.
Hát egyszer négy évig.
Viszont
2004 éves kormányzati periódusa.
És a 2010-től kezdve viszont a Fidesz azért tudott valóra váltani valamit a hozzáfűzött reménységekből, mert nem okvetlenül a saját érdemei miatt, mert addigra vált érezhetővé ennek az uniós pénzforrásnak a élénki, gazdaság élénkítő hatása, amit már nem volt ideje a Gyurcsány-Bajnai kormányoknak igazán hogyan éreztetni a lakossággal, és ezt a 2010-es években egy szokatlan formájú osztogatási politika, nem adtuk oda a népnek, odaadtuk a híveinknek, de a híveink kezéből a nép is, a híveink tenyeréből a nép is ehetett.
Hát ennek ugye a modell története az volt, hogy szavazatvásárlás zajlott, a trafikok szétosztása és enystandolása először és utána ez újraosztás, az pontosan azt szerint ment, hogy ki volt az, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott és minél több szavazót hozott nekünk, az alapján ugye Hadházy azért vált ki akkor a szekszárdi Fideszből, mert azt mondta, hogy ezt nem. Tehát ez az osztogatás volt egy-kettő, amit mondasz.
Nem csak a trafikokat. Egy egész országot osztogattak
soha
ki.
Soha akkora pénzzel nem tudott az ország élni, mint amennyi beömlött az Európai Unióból a 10-es években.
És nagyon rosszul éltünk vele, iszonyatosan rosszul éltünk, és ez az az osztogatás, aminek az eredményeképpen viszont a Kádár népe azért állt át és maradt meg, maradt meg a Fidesz oldalán, mert érezte, hogy itt most erőskező vezetők, a hűség és a lojalitás jutalmaképpen őt jól akadják. És tényleg jól akadtak. Hogy ennek a hosszú távú gazdasági következményei katasztrofálisak.
Most kezdjük látni, hogy ennek van ilyen következménye.
Most kezdjük majd látni.
De
én ezzel vitatkozom, ezzel az állítással. Tehát ha beidézhetek ide egy másik kutatását a Tárkinak, még 2009-ből, aminek az volt a címe, hogy váltóállítás, és azért volt a címe, hogy váltóállítás, mert azt fedeztük fel, hogy az ország megy egy olyan irányba, amikor a választási költségvetések, tehát 4 évente egymást követő, mindig a választás idején tönkremenő költségvetések, megnövő költségvetési hiányoknak ez a húzd meg eredd meg ciklusa, ez nagyon rosszat tesz az országnak. Ez az egyik dolog. A másik, hogy folyamatban volt a demokratikus berendezkedés procedúráinak a faragása, kisebb mértékben, mint utána, de akkor is az már lépten nyomon ezzel lehetett találkozni, és nagyon magas volt a gazdaságnak a járadék szintje, ami felett a politika döntött. Ami a váltóállítás az azt jelentette, hogy azt mondtuk, hogy lejjebb kellene vinni a járadékszintet, kisebb és hatékonyabb állam kellene, és meg kellene szabadulni ezektől a választási költségvetésektől. Ezt most csak azért idézem föl, hogy ez nem 2010-ben kezdődött. Ez, hát azért ne felejtsük el 2002-ben, mekkora mértékű választási osztogatás folyt, hát utána attól koldultunk végig, ez okozta a 2006-os problémákat is, és aztán az egészet még megfejelte az, ami 2007-2009 között a világválsággal bekövetkezett, ami bejött hozzánk, és ez a fajta húz meg, erez meg dolog, ez egyszerűen annyira elgyötörte a választókat, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy ilyenkor már várták a megoldást, akárkitől, aki megoldást ígér.
De félreértettél abban, hogy nem az osztogatás politikája az újdonság, hanem a beáramló pénzmennyiség nagysága az újdonság, amit a Fidesz tudott hasznosítani 2010 után. Hát, tehát ugyanazt az ország korrumpálásának a politikáját, amiről te mint ilyen választási osztogatásról beszélsz, pedig az a 4 éves ciklus kellős közepén is javában zajlott a Gyurcsány kormányok alatt is, meg korábban is. Ezt a Fidesz felfokozta, ahelyett, hogy csökkentette volna, felerősítette, és volt miből. Csak ez az a pénz, ami most a magyar egészségügyből, a magyar vasúthálózatból, a magyar oktatásügyből hiányzik.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés az, hogyha megnézzük azoknak az országoknak a gyakorlatát, akik mondjuk ugye a csatlakozásuk után, vagy az Európai Unió fejlesztési programjait követően, hogy mit kezdtek ezekkel a forrásokkal, azért ennek is vannak tipikus mintázatai. Tehát én láttam olyan tanulmányokat, amelyek az ír csoda során, tehát az, hogy Írországba beérkeztek a különböző fejlesztési források egy alapvetően szegény országba, és aztán a végén az Európai Unió egyik leggazdagabb országa lett belőle, először ott is térkövekre, betonra, mindenféle ilyen dolgokra költötték el, és aztán utána kaptak észbe, hogy a humán infrastruktúrát fejleszteni kell, és attól, tehát ennek van egy ilyen fejlődés története, amibe beleilleszkedik a magyar is.
Csak és hát nyilvánvaló,
hát ezt most nem tudom, hogy mennyi idő múlva következett be Írországban, ezt nem, így nem néztem meg, hogy volt-e ilyen hosszú, ilyen betonos periódus az országnak.
De azért de van egy olyan példa is, amit elég sokszor hallunk a különböző gazdasági szakemberektől, hogy például Lengyelország mire használta fel az hatalmas források egy nagy részét a mezőgazdaságra fordította, egy ezen belül nagyon nagy részét az alma termesztésre és feldolgozásra fordította, gyakorlatilag nagy hatalommá vált Európában az alma lé különböző hasznosításában. Magyarország adottságai is ilyenek lehettek volna, de hát nem ez történt.
Hát ugye a lengyel mezőgazdaság azért alapvetően más szerkezetű, mint a magyar, még más volt, tudták, mindig is más volt a szerkezete, a társadalom szerkezet szempontjából is nagyon fontos a lengyel mezőgazdasági szektor, meg a GDP szempontjából is.
Elmenjünk most ebbe az irányba, a mezőgazdasági irányba?
Nem, ezt csak egy példaként akartam kiragadni, hogy volt olyan állam, amelyik hasonló indítatás után jól fektette be az európai forrásokat.
Így vagy úgy tűnik, hogy minden kelet-európai ország nálunk jobban fektette
most
be.
Most már az
mert
derül
a, mert, a fel, mert a felzárkózás tekintetében azt hiszem, hogy kivétel nélkül jobb eredményeket produkáltak, mint mi.
Ja, de térjünk szerintem vissza arra, hogy a különböző társadalmi csoportok milyen nem pártok szerinti beállítódása, mert a Tárki felmérése ez az értékrendkutatás nem pártokra koncentrált, hanem visszatérnék arra a mondatra, ami nagyon jellemző, és ugye Tóth István György már mondta, hogy ez nem csak magyar jelenség, de nálunk azért nagyon erősen lecsapódik, hogy igenis nagy tömegek hajlandók a szabadság és demokrácia eszméből engedni, és azt mondani, hogy ennek fejében, ha én jobban élek, akkor azt csinál a kormány, amit akar, mit bánom én, de hagyjon engem élni, és akkor nem érdekelnek az emberi jogok, és nem foglalkozom a kisebbségek elnyomásával, ha én nekem jó a fizetésem, most nagyon primitíven lefordítva a dolog, most miért lehet ezért kárhoztatni bárkit is? Pláne egy ilyen örökséggel, ez egy szegény nemzet, milyen régen nem voltunk mi jól.
Ráadásul azért ez nem annyira új, tehát azért, igen, hogyha visszaemlékszünk arra a 90-es rendszerváltás is, azért alapvetően a szabadságra az elit vágyott, a lakosság többsége az biztonságra, anyagi előrejutása, a gorenje, hűtőszekrényre, nem tudom én, szóval mindenféle. És ennek az összes kellékére vágyom.
Csak éppen a politikai...
Arra a jólétre, amit Ausztriában lehet.
Hát ezt mindig újra és újra el szoktuk mondani, és ettől még igaz is, hogy miután ilyen demokratikus hagyományokban, és ásványi kincsekben szegény, tekinti uralmi rendszerekben gazdag hagyományokkal rendelkezünk, ezért a Habsburg abszolutizmus, a Horthy rendszer és a Kádár rendszer méltó örökösei, Orbán Viktor és színtársulata biztosan számíthat arra, hogy ő egy létező alapokra épít. És az a nyugatos, európai, szabadságközpontú hagyomány, amit még te is, Péter, folyton összemosol a piacgazdaság pártolásával, pedig ez nem egyértelmű. Szóval ez nálunk egy gyengébb hagyomány, és ebben még mindig nem tanultuk meg, hogy a szabadsággal kapcsolatos értékeket az önrendelkezéssel, a közösségek és egyének önrendelkezésével, vagy az emberi jogokkal kapcsolatos értékeket, azokat sűrűbben emlegessük, mint a piaci versenygazdaságtól remélhető előnyöket, amely előnyöket a társadalom nagyobb része nem szokott nálunk sajnos élvezni.
Igen, de én azt gondolom, hogy a politikai elit és a politikai pártok mindenkori felelőssége az, hogy az embereket hogyan orientálja, tehát...
Igen.
Én a piacgazdaságot azért szoktam emlegetni, mert a piacgazdaságban való élés megtanítja az embert az önállóságra és az autonómiára. Ugyanis ott sok minden múlik rajtam, nem csak így tartom a kezem, hogy ad az állam vagy nem, most vagy pénzt, vagy lehetőséget, és azt nem én bányászom ki magamnak, ez két különböző embertípus szül.
Igen, csak amikor te is az önrendelkezéstől, felelősségről, egyéni döntésről beszélsz, és teljesen egyetértünk, de ne felejtsük el, hogy a piaci versenygazdaság ma már akkor is működik, egyes kínai és egyéb példák szerint akkor még jobban működik, hogyha ez az egyéni autonómiáknak a lábartiprásával, a kisvállalkozóknak, tehát a klasszikus magántulajdonnak a felszámolásával jár együtt. Tehát azért ne keverjük össze, mert a globális kapitalizmus az ennek a elvileg, tehát a piaci működésű gazdaságnak egy olyan formáját valósítja meg egyre inkább, amelyben a hagyományos piachoz kapcsolódó morális értékek, mint a felelősség, kockázatvállalás, előrelátás, ezeknek nincsen szerepe, egyáltalán az egyénnek a beleszólása, az ellenőrzése a saját sorsa fölött egyre csökken. És akkor jönnek ezek a illiberális demokráciák, meg vezérdemokráciák, amelyeknek a gazdasági alapja pontosan az, hogy a gazdaságban is az óriás tulajdon és az ebben járó parancsuralom működik, és az embereket ehhez kell, ennek kell alárendelni. Most akkor ez is piacgazdaság.
Két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogyha már itt tényleg az elitek szerepéről beszéltünk, tehát a rendszerváltás táján az elitünk szeretett volna nagyobb szabadságot, elsősorban magának. Tehát azért a mi elitünk, nekem súlyos problémáim vannak azzal, ahogy 1989-92 között az elitünk viselkedett.
Melyik elitről van szó?
Azt mindent blokkolt, ami azokat a szektoroknak a reformját érintette volna, ahonnan a mi elitünk a fizetését húzta. Tehát az oktatás, az egészségügy, ez úgy maradt, ahogy volt korábban. A kultúra és egy csomó szektor, az valójában nem.
És a gazdaságban is úgy maradt.
És amikor pedig a piacról beszélt, akkor hát emlékezzünk vissza, ha valaki most csinálna egy tartalomelemzést, hogy 1990-95 között mondjuk az a szó, hogy vállalkozó, annak mi volt a konnotációja, az a gengszterrel, a bűnözővel, minden ilyen, tehát azt gondolom, hogy ez egy súlyosan káros szerepe volt az akkori elitnek. Ez az egyik dolog. Bocsánat, még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy felelősségvállalás, normák, hát ezek az ilyen középosztályi értékek, azt hiszem, hogy nincs olyan társadalom a világban, ahol a társadalom tagjai ezekhez az értékekhez szerettek volna igazodni. De én azt gondolom, hogy ez fordítva van. Tehát nem azért váltak felelős középosztályi emberek, felelősen gondolkodó polgárokká, mert elhatározták, hogy olyanok lesznek, vagy azért, mert szimpatikusak voltak nekik ezek az értékek, hanem mert valahogy kialakultak olyan viszonyaik, amiktől tehát lett veszteni valójuk. Tehát akkor, hogyha egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek többsége, nem tudom, hogy jobbágy, vagy olyan, akinek semmilyen veszteni valója nincsen, annak nem lesz polgári öntudata, és nem lesz demokratikus tudata sem.
Persze.
Azt gondolom, hogy ez ugye egy hosszú, vagy egy nagyon jelentős vita volt mondjuk a szociológiában Max Weber és Albert Hirschman között, hogy most a protestáns etika, vagy pedig az érdekek azok, amik végül, tehát melyik volt előbb. És hát Magyarországon most még mindig tart ilyen szempontból az a fajta felhalmozási periódus, amikor ha reméljük előbb-utóbb lesz olyan középosztály, amelyik lerázza magáról a politikai kalandorokat, eddig nem volt ilyen.
Tehát igen, nem a protestáns etika, hanem az adósok börtöne tanította meg a felelős üzleti viselkedésre a vállalkozókat, csak hogy nálunk azok...
Hogy Angliában?
Hát mondjuk Angliában. Akik nálunk ezt az utat ki akarták volna járni, azok elől ezt az utat berekesztette, amint ezt nagyon helyesen mondod, annak a késő kádárkori elitnek a kemény osztályharca, ha valamikor beszéltünk osztályharca, vagy egy osztályharc volt, akkor azt mondtuk, nem gyerekek, nem ezek a spontán keletkező kis vállalkozások és a vállalkozni a kultúrában vagy a gazdaságban vállalkozni óhajtó rétegek fogják a nemzeti vagyont megszerezni, hanem azt mi megtartjuk a kezünkben, csak ezentúl nem vállalatvezetők, pártitkárok vagy tanácselnökök leszünk, hanem részvényesek, gyártulajdonosok, hitelezők és hitelben részesülő nagyvállalkozók. Ezt akkor egyébként sokan vizsgálták, bizonyították, tehát erről nagyon sok adat van. Így aztán igazából még azt a lehetőséget se futhatták ki a gazdaságban, mezőgazdaságban, vagy épp a kultúrában vállalkozni kívánó emberek, amit lehetővé tett volna a rendszerváltozás, és tehát a demokráciának van egy ilyen gazdasági iskolája is, nem csak politikai iskolája van a demokráciának, és ezt se járhattuk ki.
Hát ugye akkor, hogyha jól emlékszem erre a történetre, akkor ugye az volt a döntési helyzet, akkor éppen az Antal kormány volt hatalmon, hogy magyar burzsóáziát épít, vagy eladja a nemzeti vagyon jelentős részét, és
itt
most szakadjunk el az Antal kormánytól, de azért Magyarországon nagyon nagy volt a külföldi működőtőke beáramlás, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy része az egyszerűen globális multinacionális cégekhez került, és nem annyira a magyar, hát volt egy magyar tőkésosztály kialakulás is.
Honnan az Istenből vettünk volna a magyar tőkésosztályt? A Magyarországon, mint köztudott, a külföldi működő tőke beáramlás, aztán minden más kelet-európai országnál nagyobb volt.
Hát egy darabig, igen.
Egy darabig.
Nagyon büszkék
voltunk.
Mert a pártállami elit jó pénzért, nagyon jó pénzért ezeknek adta el csomagban a tulajdonát.
Mert ez volt helyzetben.
És megakadályozta azt, hogy a kisvállalkozók kicsiben felnövekedjenek kicsiből nagy vállalkozókkal. Egy nemzeti burzsóáziának bizonyos idő kell ahhoz, meg bizonyos védelem kell ahhoz, hogy fel tudjon emelkedni, hogy gyarapodni tudjon, és ennek pont az ellenkezője történt, és sikerült 10 év alatt tönkretenni, és a...
De hát ez volt az egyik sarokpontja az Orbán kormánynak.
Ezt akartam mondani, hogy ez most az Orbán tétele.
Ez volt a sarokpontja.
A nemzeti burzsóáziának idő kell hozzá, és tőke.
De ő ennek az ellenkezőt csinálja, tehát ez egy újabb hazugság, a 2010 utáni hazugság pedig az, hogy összetévesztjük a nemzeti burzsóáziát a családtagjainkkal, a csókosainkkal, és azokkal az óriás tulajdonokkal, amelyeket a kormány közelében deponálunk, hogyha baj lesz, most majd figyeljétek meg, hogy ezek a milliárdok, amelyeket 20 család birtokol, ezek hogyan, mint a szivacsból, most az Orbán megnyomja a szivacsot, és még évekig nem lesz semmi baj, pedig már nagyon nagy a baj, mert a szivacsból most szépen visszaadják neki ennek a vagyonnak egy részét, de ez megint csak nem az államtól független piaci típusú vállalkozó réteg, hanem az államnak a hűbéresei. Ezért mondtam,
most hogy... akkor azt kérem tőletek, hogy a Tóth István Györgyről és Lányi Andrástól az utolsó szűk 8 percben ennek azt a hatását elemezzétek, hogy ha ez egy ilyen vad gazdaságpolitikája, művelő, ideológiai, mázzal leöntött politika, hogy milyen hatással van az emberek politikai, ideológiai gondolkodására, konzervatív, jobboldali, baloldali értékek, szociális érzékenység, egyáltalán szolidaritás, vagy pedig teljesen eldurvul, és a társadalom egy ilyen vad versenyhelyzetben küzd azért, hogy mit kaphat a központi hatalomtól, de a többiek meg kiesnek. Szóval, hogy ez milyen perspektíva?
Hát én az előrejelzésben nem vagyok annyira jó, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy mi fog történni a jövőben, és bizonyos mértékig abban is korlátoznám a mondani valómnak a hatókerét, hogy én azt meg tudom mondani, hogy ezek alapján, az adatfelvételek alapján mit mondhatunk a magyar társadalomnak az értékszerkezetéről, de szerintem ezek túl messze vezetnek, amikről eddig itt beszéltünk.
De trendeket miért tettek? Abszolút.
Igen.
Hogy szép lassan az úgynevezett konzervatív gondolkodási körbe sorolhatók vannak többségben a szabadsággal.
Szerintem ezek szerint, a szempontok szerint mindig azok voltak többségben. Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy mindig azok nyerték meg a választásokat Magyarországon, azok a pártok, akik nyugalmat, kiegyensúlyozottságot és
biztonságot igényeltek.
Az első Orbán kormány, a megyes, mindig az.
Kinek jön be, kinek nem jön be.
Igen, de most, és amikor észrevesszük, hogy ezt nem kaptuk meg, akkor szoktunk kiszállni a buliból, és miután most már nem az értékrendek fognak valóban megváltozni, hanem az a tapasztalat az elmúlt években, hogy tehát aki elmegy egy kórházba meghalni, mert ha gyógyulni megy, akkor azért fizet, de rengeteget fizet, aki a gyerekét az állami közoktatásban képezi, és ezért rájön, hogy az ő gyereke alkalmatlan tudásra tetszett, és nem versenyképes azokkal, akik a drága magánoktatásban vettek részt, akinek naponta a vonaton kell közlekednie, és még sorolhatnám, tehát az emberek észreveszik azt, hogy mégiscsak rosszul jártak, és ez a mindennapos tapasztalat hirtelen érzékenyebbé teszi talán őket arra is, hogy a változtatás kísérletei, inkább úgy mondanám, az érdekérvényesítés kísérletei rendre kudarcot vallanak, falakba ütköznek, és hát ez szokott politikailag kiábrándítani egy népet a vezetőiből. Erre most komoly esély van, ugyanúgy, ahogy az Erdogán Törökországában, előbb-utóbb talán a magyar társadalom is észleli, hogy mennyire rosszul járt.
Hát most nyilvánvaló, hogy látható, két hónapja tartó válságban van a jelenlegi rezsim. Ez egy etikai erkölcsi válságból indult ki ebben a pedofil botránnyal, ami felnyitotta azt a jelmezt, amiben nagyon szépen beöltöztették ezt a politikát. De kérdés az, hogy emögött, vagy ez inspirálhat-e tömegeket arra, hogy elkezdjen gondolkodni, hogy mit ígért, mit csinált, hogy csinálja. Magyarul ez a következmények nélküli ország, ahogy ezt közhelyesen mondjuk olyanná válik, hogy az emberek most értékrendjeikhez viszonyulva, amit ti mértetek, újra gondolják a saját preferenciáikat, választásukat, döntéseiket.
Nem a média szenzációkról, mint pedofil botrány, meg ilyenekről beszéltem, én a mindennapos tapasztalatról beszéltem.
Az eddig kevés volt. Évek óta a kórházaink borzalmas állapota, évek óta zajlik a közoktatás szétverése, az egyetemi rendszer szétverése. Most itt van a kulturális központi irányítás rémsége, ami egyébként egészen abszurd. Ez kevés volt.
Kevés volt, de miután...
Valami banánhéj kellett.
Banánhéj kell, de magának a rendszernek a megrogyanása az éppen ezekből a lassan szaporodó negatív tapasztalatokból következik, és akkor jön egy banánhéj, amin majd remélhetőleg elcsúszik.
Hát a negatív tapasztalat, tehát az ugye ebben a kutatásban is szó van arról, hogy az aggodalmak hogy terjednek, és a politika hogy viszonyul az aggodalmakhoz. Azért, ha belegondolunk, tehát mondjuk nem akarok erről egy ilyen politikai teóriát fölépíteni, de azért mondjuk 30-40 évvel ezelőtt a pártok nálunk is, meg másutt is azzal házaltak, hogy ők a reményt hozzák el a választóknak.
Ez mindenütt
ők valamilyen pozitív jövőt, de most már nem. Akkor így volt, pozitív jövőt szerettek volna. Ma a pártok a szorongással házalnak, illetve azzal házalnak, hogy a szorongástól majd meg fogják védeni őket. Minden oldalról. Tehát van, aki a migráció rémétől szeretne megvédeni, van, aki az életforma átalakulásának a rémétől szeretné megvédeni a lakosságot. Van, aki a globális hatásoktól, van, aki a klímaváltozástól. Mindenki valamilyen fenyegetést szeretné
megvédeni.
És attól a fenyegetéstől, hogy rossz az egészségügyünk, és ezzel a baj van, hogy rossz az oktatásunk, és ezzel baj van, valahogy senki se akar megvédeni bennünket. Ezek nem állnak össze egységes történetté. Nincs az mutatva, hogy az hosszú távon milyen káros egy országnak, hogyha olyan rosszul működik az oktatás, amit a... Ez valahogy nem tematizálódik. Hát, azt gondolom, hogy azért, mert nincs... Hát ezt kinek kellene csinálni, András?
Hát az értelmiségnek...
Ezt ugye nyilván az értelmiségnek, meg azoknak a pártoknak, akik alternatívát szeretnének kínálni.
Hát, szerintem ez az fejezet.
Pont ez az a rész, amiben nem szerettek volna belemenni.
De nem is maradt rá idő, hogy ebbe belemenjünk, viszont azt a labdát feldobta, és feldobtátok, hogy honnan lehetne folytatni ezt a beszélgetést, hogyha egy ilyen helyzetfelmérésnek tekintjük a mostani. Nagyon szépen köszönöm Tóth István Györgynek, a Tárki vezérigazgatójának és Lányi András író filozófusnak. Szerintem folytassuk. Lesz miről beszélni, pláne, hogy közeledik egy választás, ahol megint érdekesen alakul majd, hogy vajon a lakosság mi szerint és hogyan dönt. Köszönöm a figyelmüket, Somfai Péter szerkesztő nevében is. Jövő héten várjuk Önöket megint, viszlát.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.